Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány korábbi vállalásainak megfelelően folytatja a pedagógusok béremelési programját, melynek eredményeképpen a tanárok fizetése jövőre eléri majd a diplomás átlagbér 80%-át, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, ahol Vitályos Eszter kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy az iskolakezdés megkönnyítése érdekében idén is hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások. Gulyás Gergely azt mondta, a szerdai kormányülésen az iskolai évkezdet kapcsán áttekintették az oktatás helyzetét. Emlékeztetett, az idei emeléssel 670-680 ezer forintra nőtt a pedagógus átlagbér, január 1-ével pedig további 21%-os növekedés várható, és az emelés ezt követően is 2030-ig folytatódik, hiszen a kormány azt vállalta, hogy a diplomás átlagbér 80%-en tartja a pedagógus béreket. Közölte, 2025-ben a most rendelkezésre álló adatok szerint a diplomás átlagbér Magyarországon bruttó 1.025.000 forint lesz, ennek megfelelően a pedagógus átlagbér 820.000 forintra emelkedik. Hozzátette, nagyon optimista a forgatókönyvek szerint már a ciklus végére, 2027 elejére az 1.000.000 forintos bruttó fizetést is meg fogja haladni a tanárok átlagbére. A szakember hiány enyhítését szolgálja a Balaton környéki önkormányzatok számára elérhető 5 milliárd forint keretösszegű pályázati támogatás bérlakás építésre, emelte ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tomajon, ahol a kétfordulós pályázat első körének eredményeit ismertették a térség országgyűlési képviselőivel. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, a bérlakásépítés abban is segít, hogy a Balaton ne csak üdülőhelyként, hanem lakóhelyként is vonzó legyen, a térségben élők megtalálhassák számításaikat. Szunyinné Bertalan Judit, fideszes országgyűlési képviselő, a Balatoni Fejlesztési Tanács társelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, a pályázat első fordulójában május 13-ig lehetett benyújtani a pályázati igényeket, míg a második körben november 29-ig van még lehetőség támogatást igényelni. Közlése szerint az első fordulóban 11 pályázat érkezett be, melyek közül 10 megfelelt a jogosultsági kritériumoknak. A 10 pályázó összesen 2,1 milliárd forintot meghaladó támogatást kapott, ebből a járásszékhelyek 1,9 milliárd, míg a nem járásszékhely települések 221 millió forintot kaptak. Újabb üteméhez érkezik a meghibásodott dilatációs szerkezet cseréje a 4-es főút szolnoki szakaszán található Szent István Tisza híd Debrecen felőli végén. A munkálatok idejére teljes útzár lesz tervek szerint csütörtök estétől másnap hajnalig, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztálya az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a hídon augusztus 12-e óta dolgoznak a szakemberek a dilatációs szerkezet cseréjén, a teljes lezárás idejére a tehergépjárművek számára ezúttal is az M4-es autóutat jelölik majd kiterelő útként, írták. Megjelent a 20. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja, a 16 film mindegyike a filmfesztiválon debütel Magyarországon, közölték az MTI-vel a szervezők. Mint írták, a Cinefest két norvég alkotást is felvonultat a versenyben, köztük az idei nyitófilmet, a Henrik Martin Dalsbakken rendezte Sarkvidéki konvoj című alkotást. A grandiózus háborús film 1942-ben játszódik, és a háború őrületét és értelmetlenségét mutatja be civil tengerészek szemszögéből. Az alkotás csak a fesztiválon lesz látható Magyarországon, írták a közleményben. India komoly szerepet tölthet be az ukrajnai háború gyors befejezésében, jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtökön Varsóban Narendra Modi indiai miniszterelnökkel közös sajtóértekezletén. A kétoldalú tárgyalásokon a két kormányfő tisztázta a világszerte izgalmat keltő ügyekre vonatkozó álláspontját, jelentette ki a sajtótájékoztatón Donald Tusk. Örömét fejezte ki, hogy Narendra Modi megerősítette készségét személyes szerep vállalására a háború igazságos, békés, gyors befejezése érdekében. Utalva arra, hogy Modi Lengyelországból Kijevbe tart, a lengyel kormányfő meggyőződését fejezte ki, hogy a látogatás történelmi jelentőséggel bírhat. Az indiai kormányfő először látogat Ukrajnába a háború kezdete óta, látogatására csak nem egy hónappal azután kerül sor, hogy Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Végül az időjárásról. Holnap friss lesz a reggel, az északi völgyekben 9-10 fokig csökkelhet a hőmérséklet, máshol 13-18 fok lesz jellemző. Napközben többnyire derült napos idő várható, újra melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, nyugaton észak-nyugaton feltámadhat a déli eszél. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Versegi Beáta nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, a teológus arról beszél, hogyan teljesítheti be az ember az Isten által kapott hivatást.
Az ember, akinek van hivatása. Ezzel kezdeném, hogy az ember az mezítelen. Sőt, még azt is tudjuk, hogy mezítelenül jöttünk ki anyánk méhéből, és úgy fogunk visszatérni. Úgyhogy ez az egyik témám nekem, hogy mit kezdünk azzal, hogy mezítelenek vagyunk. Mit csinálunk azzal, hogy mezítelenek vagyunk, és azt gondolom, hogy ez az egyik, tehát alapvetés, hogy van dolgunk azzal, akik vagyunk. Ebből az alaphelyzetünkből mi fakad? Igen, létbehívottak vagyunk, ott az Ádám és Éva körül, ott a kertben valaki teremtő a létbe hívott, és meghagyta nekünk ezt az állapotunkat, hogy kiszolgáltatottak és ráutaltak vagyunk. Sőt, ebből fakadóan ehhez szégyen is társul. A kiszolgáltatottságunkból, a ráutaltságunkból fakadóan. Tehát a mezítelenséget, ha így értjük, és azt hiszem, ez egy nagyon plasztikus megközelítés, hogy kiszolgáltatottan, ráutaltan Istenre és emberre, olyan módon, hogy ezt a kiszolgáltatottságunkat nem tudjuk biztonságos környezetben élni, akkor bizony kíséri, vagy kísérheti a szégyen. Mert azért mégiscsak szeretnék megmutatni, hogy vagyunk valakik. Mit kezdhetünk ezzel az állapotunkkal? Ugye a technológia fejlődik, már mindent elérünk, mindent lekérdezünk, de mi még mindig megmaradunk annak, akik vagyunk, ilyen csupasz. Azt nem mondom csupasz majomnak, mert az olyan, de mondom, most már elmondtam. Szóval mégiscsak ilyen kis csupaszon vagyunk. Sok esetben ezt az állapotunkat megoldjuk. Most nyilván felöltözködünk fizikailag, de felöltözködünk intellektuálisan, és felöltözködünk a cselekedeteinkkel, felöltözködhetünk különböző szerepeinkkel, akik végre azt mondják, hogy hát vagyok valaki. Nem vagyok kiszolgáltatott, nem vagyok csupasz, vagyok valaki. Ez fog így bennünket kísérni. Monty Williams a Hűség útja könyvéből veszem ezt a gondolatsort. Szóval itt van ez a mi kis énünk, ez a kiszolgáltatott csupasz énünk, aki meg van hívva arra, hogy ezzel a kiszolgáltatottságát, ezt a mezítelenségét, ezt úgy tekintse, mint alapját annak, hogy kibontakoztassa azt a hívást, amire a Jóisten létbe szólította. Két út is van előttünk, ezt mondja Monty Williams, hogy a félelem útja és a szeretetnek az útja. És ez a két út, ez bennünk úgy összefonódik. Szóval ez nem úgy van, hogy vannak azok, akiknek a félelem van a szívükbe, és azok, akiknek meg teljesen a szeretetnek átadták magukat, hanem bizony mindannyian sebzettek vagyunk. Amikor a félelem útját választjuk, vagyis azt, hogy ezt a kiszolgáltatott, csupasz énünket minél jobban stabilizáljuk, és mi magunk teljes mértékben biztonságban helyezzük, tehát amikor csak magunkra vagyunk utalva, akkor óhatatlanul félünk mindattól, ami támadhatja ezt a mi kis világunkat, ami megpiszkálja ezt a mi kis világunkat. Tehát a mi törekvésünk akkor az az, hogy biztonságos helyzeteket teremtsünk. Biztonságos helyzeteket pedig úgy tudjuk jól megteremteni fizikailag, hogy jó kerítéseket építünk, minél erősebb kerítéseket építünk, és ezt a biztonságos falakat, bástyákat szépen felépítjük. Igen ám, de hogyha találkozunk egy pillanatban az Istennek a személyes szeretetével, aki minket szólít, aki kopogtat ezeken a falakon, akkor egy idő után érezzük, hogy oké, hogy ez egy biztonságos tér, viszont félelmetes tér is, hiszen ha valaki belép az én kis világomba, az fel tudja bojdítani azt. És Isten kopogtat, és Isten kopogtat, és hív, és hív, és hív, és így másfajta biztonságra hív bennünket, méghozzá a meggyökerezésre. Az ő vele való kapcsolatban való meggyökerezésre. De arra az állapotra, amikor nem én építem a falaimat magam körül, hanem amikor valakibe, aki szólít, abba kapaszkodom, és kezdek gyökeret verni. És akkor itt most lehetne ilyen jó kis fára is gondolni, hogy mit jelent az, amikor a gyökerek egyre mélyebbek. Nem én adom a biztonságomat, hanem a kapcsolat, amiben belegyökerezem a Jóistennel. Ez a belegyökerezés pedig azt támogatja meg, amikor az Istennel való kapcsolatban gyökerezek, akkor egyszerűen megkérdőjelez ideológiákat. Mik az ideológiák? Hát ezeket nagyon szépen tudunk magunknak ideológiákat gyártani, például az így kell lennie. És a hit gyakorlat az ilyen, és csak is így lehet csinálni. És hogy a másik még nem tartott, hogy így csinálja? Amikor egyre jobban a személyes Isten kapcsolatban vagyunk, akkor megkérdőjeleződnek azok az ideológiák, hogy biztos, hogy másképp nem lehet. Megkérdőjeleződnek azok a biztos dolgaink, hogy így kéne. És elkezdjük érzékelni azt, hogy feszültség van a személyes Isten kapcsolat és az elképzelt ideológiák között. Hogyha például valaki, mikor Szent Jónásban megérezi az Isten irgalmát, tényleg Isten itt van velem, találkoztam vele, vagy az imádságban, vagy más szentségek kapcsán, és érzi, hogy többet kapott, mint amit ő belefektetett az életébe. Talán kezdi rosszul érezni magát abban az ítéletben, amit egyébként megfogalmaz másokról. Szóval ezeket az ideológiákat elkezdi piszkálni a személyes Isten kapcsolat. A szeretet útján, amikor ezek az ideológiák elkezdtek repedezni, akkor egyre inkább megjelenik az, hogy Isten mindig titok marad. Én lehetek kicsi szorongó, érezhetem magam mezítelennek, de a kapcsolat által egyre inkább ráérzek arra, hogy a rácsodálkozás vezet. Tehát nem az ideológiák vezetnek, hanem a rácsodálkozás vezet. Te jó ég, ilyen az Isten. Vagy azt mondja, te jó ég, a másikon keresztül meghallhatom az ő szavát. Tehát valami, amit már nem én csinálok az Istenért, hanem elkezdek rácsodálkozni, hogy az Isten tevékeny, értem, vagy egyszerűen csak jelen van számomra. Amikor ez a misztérium élni kezd, élővé válik számomra, ez a rácsodálkozásnak az útja, akkor ez megrepíti, vagy megrepeszti egy kicsit a hatalomnak, gyakorlásának a módját, mondjuk így. Ezt a bizonyos, hát én mégiscsak vagyok, aki vagyok. hogy mégiscsak megvannak az elképzeléseim, és ezek az elképzeléseim, mert sok esetben, amikor nagyon erősen a saját hatalmunkat hát védjük, vagy éljük meg, akkor nagyon sokszor a másik ellenében mondjuk. Tehát nem találjuk meg azt a közös nevezőt, vagy nem találjuk meg azt a közös értéket, ami talán az emberségünkben, az értékkeresésünkben ott van, hanem én ezt gondolom, te meg azt gondolod. Elkezdünk ilyen pozícionálni, vagy így egymásnak feszülni. Szóval a hatalomnak ez a fajta gyakorlása, amikor én vagyok valaki, és én úgy vagyok valaki, hogy te azért nem olyan vagy, mint én. Amikor a titokkal találkozunk, akkor elkezd megrepedezni a hatalom gyakorlásának a módja. Szeretet, ahogy tovább erősödik bennünk, hát ha nem én vagyok a tuti, ha nem én osztom az észt, vagy nem én találtam fel a spanyol viaszt, akkor lehet, hogy megjelenik egyfajta üresség. Ez az üresség a záloga annak is, hogy találkozunk szorongásainkkal, találkozunk adott esetben az elbizonytalanodásunkkal, hiszen amikor még én osztom az észt, addig nagyon, nem bencés értelemben, de világértelemben nagyon stabil vagyok. De ahogy már nem én osztom az észt, akkor óhatatlanul megjelenik az üresség, és óhatatlanul megjelenik az egyfajta visszaköszön a mezítelességüknek egy belső valósága. Valami nincs. És ebben az ürességben tudunk időzni. Tehát ebben az ürességben ki tudjuk mondani, hogy eddig nagyon tudtam, de most nem tudom. És hogyha ezt az ürességet nem tudjuk tele megint a hatalmi játszmáinkkal, harcainkkal, kikinek van igaza otthon, család, erre, arra, stb., hanem azt mondjuk, hogy üresség van. Akkor ez az üresség egy kicsit megpiszkálja majd a félelem logikáján az elégedettséget. Mert amikor a hatalmunkat erővel gyakoroljuk, tehát azzal az erővel, hogy mi tudjuk a tutit, akkor a hatalom gyakorlása az mindenképpen egy versenyhelyzet, tehát veszítés-nyer helyzeteket teremtünk, és amikor mi nyerünk, akkor ugye elégedettek vagyunk, hogy nyertünk. Tehát amikor ez az üresség megjelenhet az életünkben, akkor megpiszkálja győzelemből vagy a legyőzésből fakadó elégedettségünket. Tényleg az a tuti, amikor én legyőztem valakit az érveimmel. És ez, amikor benne tudunk maradni ebbe az ürességbe, és elengedjük ennek a kinyer, kiveszít történetnek a logikáját, akkor megszülethet az a tér, ami a kreativitásnak a tere. Ami ugyancsak a misztériummal való rácsodálkozás mentén az a tér, ami azt mondja, hogy valami új születik. Jé, valami olyannak vagyok a partnere, olyan valakinek, a Jóistennek, vagy olyan valakinek az embertársamnak, amiben valami olyan születik, amit én egyedül egész biztos, hogy nem tudtam volna megteremteni. Látjuk, hogy félelem logikájának, tehát amikor a mezítelenségünket úgy akarjuk megóvni, hogy mindent a kezünkben tartunk, ez a gyorsan végigmegy ez a biztonság, ideológia, hatalom, elégedettség. Nek van egy logikája. Ez magától indul. A szeretettel való együttélésnek, vagy kitettségnek, mivel nem vagyunk tökéletesek, mivel megsebzettek vagyunk, tehát mindenképpen egy spirálban haladunk, ami visz előre. Szóval az első témám ez, hogy az ember mezítelen, és egészen biztos, hogy az ember hivatása az, hogy mit kezd ezzel. Hivatásunk van, mit kezdünk a kitettségünkkel, kiszolgáltatottságunkkal, azzal, hogy ráutaltak vagyunk. Mit kezdünk vele? Na, tehát ez biztos, hogy egy emberségből fakadó hivatás. És biztos, hogy közös hivatásunk mindenképpen. Egy másik dolog, amit tudunk egész biztosan a Szentírásból, az, hogy nem csak mezítelenek vagyunk, mint a Szentírás első lapjai szerint, hanem Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és arra vagyunk meghívva, hogy ezt a földet, önmagunkat, a teremtett világot, azt őrizzük és munkáljuk. Tehát van ez a kitettség állapotunk, és van az a küldetésünk, hogy Isten ránk bízta, hogy hatékonyan, vagy ható erővel együttműködjünk vele, és együttműködjünk ezzel a teremtett világgal. És szerintem egyébként itt van egy nagyon izgi dolog, mert ha csak mezítelenek lennénk, hát akkor befelé végigcsináljuk ezt a lelki utat, és akkor majd lesz valami. De az a helyzet, hogy nem csak mezítelenek vagyunk, hanem hatalommal felruházottak is. Most nem ezzel van Monti logikában. Tehát hogyan van ez, hogy egyszerre vagyok mezítelen, egyszerre meg hatalommal felruházott. És az a dolgom ebben a világban, azért, mert ember vagyok, hogy gondozzam és műveljem. Ez itt egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan tudom ezt a kettőt szinkronba hozni, hogyan tudom egymásra hangolni, hogyan tudok beleállni abba a feladatba, hogy bizony-bizony dolgom van hatni, bizony-bizony dolgom van megművelni önmagamat, a világot, a környezetemet, a kapcsolataimat, a munkámat, stb. Stb. És ezzel a hatással, amit én kaptam személyesen az Úristentől, dolgom van bánni. Nagyon izgalmas az, hogy ismerjük azt, amikor a alkalmazott pszichológiából, amikor az én azonosul a szereppel. 16. Lajos legendája, hogy az állam én vagyok, de én személyesen hallottam egy hölgyet, aki egy egyesületet vezetett hosszú éveken át, és mondta, az egyesület én vagyok. Tényleg ő volt az egyesület, tehát ez jól érezt, és egyedül is maradt nagyjából az egyesületben. De van olyan, amikor olyan szinten azonosulunk a feladattal, szereppel, hogy identifikáljuk magunkat. Tehát nem tudjuk szétválasztani önmagunkban a belső identitásunkat, és a hozzá kapcsolódó feladatkörünket, szerepünket, dolgunkat. És mint ez nagyon izgalmas kitekintésként a megszentelt életben, a papságban, de lehet, hogy a házasságban is, amikor a férj és feleség anyának és apának szólítja, minden családban úgy csinálják, ahogy nekik jó, csak hogy ki vagyok én a másiknak. Tehát, hogy hogyan identifikálom magamat. Vagy hogyan tudok én egészen szerzetes lenni, és ebben a küldetésben, hivatásban, vagy pap lenni, megmaradni, hatni, úgy, hogy közben pontosan tudom, hogy ember vagyok. Pontosan tudom, hogy kitett vagyok. Pontosan tudom, hogy nem vagyok semmivel se több, és mégis. Annyival vagyok több, hogy az Isten által meghívott vagyok, és hogy dolgom van ennek a két pólusnak a harmonizálásában. Tehát őrizzük és munkáljuk azt, ami mi feladatunk, és ez a munkálásban ugye kultúra teremtés is benne van, vagy a liturgia is benne van. Tehát mindaz az emberi tevékenység, annak a méltósága, ami a feladatunk. Vagyis azt is szeretném ezzel mondani, hogy fontos bevállalni azt, hogy felelősséget vállalni azért a szerepért, feladatért, hatalomért, hatáskörért, ami a miénk. Nem bújhatunk a mezítelenségünk kitettsége mögé, mondván azt, hogy hát ez én nem is vagyok olyan. És nem azonosulhatunk mégsem csak a hatásunkkal, mintha nem lennénk kitettek. Mert ha ez a kettő van, akkor nagyon sokszor ezt nem tudatosítjuk, vagy nem szembesülünk vele, akkor nagyon sokszor úgy ruházzuk fel magunkat, hogy nem leszünk önazonosak, hogy egy idő után idegenek leszünk a saját életünkbe, vagy a saját ruhánkba. Úgyhogy ezt nem gondozzuk mind a kettőt. Őrizni és munkálni. Szeretek ilyenkor kitekinteni egy kicsit a Jóistenre, hogy ő ezt hogy csinálta, amit tudhatunk róla. Hát azt egészen biztosan tudhatjuk, legalábbis a mi keresztény gondolkodásunk szerint, hogy hárman vannak, tehát hogy Szent Háromság van, és ők hárman nagyon aktívan őrzik és művelik ezt a világot, vagy a világ üdvösségét. Az Atya, a Teremtőt úgy ismerjük, mint aki megteremti ezt a világot, létbe hívja, persze hárman, mindig hárman cselekszenek, csak mégis ő így aktívan, és ezt a világot úgy hívja létbe, hogy tereket teremt. Azt is mondhatnám, hogy kicsit visszavonja magát, hogy nekünk, mint teremtményeknek tere legyen. És megengedi, hogy a növények, aztán az állatok termékenyek legyenek, és megengedi az embernek, hogy cselekvően, hatékonyan hasson erre a világra, nem, hogy megengedi, felkéri rá. Tehát hagyja, hogy éljünk. Életbe szólít, és megengedi, hogy éljünk aktívan. Jézusról el szoktam gondolkodni, hogy tényleg 30 évig, hát biztos nagyon jó ács volt, de hogy most komolyan, tehát a megváltó 30 évet pazarol csak úgy el, és 3 évig csinál valamit. És egyébként Jézus a megváltó. Nem tudom, hány kilométert mehetett a Szentföldön, de amikor azt mondja, hogy menjetek el az egész világra, hát ő nem ment el az egész világra, hogy icipici helyen jött-ment, és 3 évig prédikált, volt neki 12 tanítványa, na jól lehet, hogy 72 pluszba. Nagyon kicsi volt az Isten ahhoz képest, hogy itt üdvösségtörténetet csinál, az a dolga. És aztán ott van a Szentlélek, aki meg úgy dolgozik, hogy tereket ad, hogy inspirál, hogy még csak nem is látjuk. Azt mondja, hogy beszélgessetek egymással, gondolkodjatok együtt, ott vagyok köztetek. Szóval, hogy az Isten úgy gyakorolja ezt a hatalmat, ami az övé, és hát azért mégiscsak isteni hatalom, hogy tereket ad a létezésre. És hogy képes visszavonni magát, és pont annyit teret ad, ami a mi életünket és az egymáshoz kapcsolódásunkat megtámogatja. Szóval amikor mi gondolkozunk azon, hogy hogyan is gyakoroljuk ezt a hatalmat, mint amit kaptunk, amivel fel vagyunk ruházva, hogy őrizzük és munkáljuk, akkor szerintem egy legjobb így a Szent Háromságon gondolkodni, hogy hogy csinálja a hatalomgyakorlást, az megőrzést és a megmunkálást az üdvösség történet során. Hogy olyan az Istenünk, aki egész kicsi lesz, hogy tereket adjon és partnerként gondoljon ránk. Azt gondolom, hogy ha ezt a két pólust, a mezítelenségünket és a hatóképességünket így szeretnénk szinkronban tartani, akkor érdemes megnyílni a másikra, vagy aki egészen más. Amikor így csak magunk között vagyunk, és csak azokkal tárgyalunk, direkt így lenézek, akik tuti, hogy ugyanazt fogják gondolni, mint mi, és mindig meg fognak bennünket erősíteni abban, amit éppen gondolunk, akkor elég szűkös lesz a világunk, és nagy valószínűséggel beszorulunk önmagunkba, beszorulunk vagy a tisztettségünkbe, vagy a túlzott hatalomgyakorlásunkba. Hogyha elkezdünk kinyílni arra, aki egészen más, akkor oda hallgatunk, megszólíthatóak vagyunk ezeket a... Akkor nagy esélyünk van arra, hogy ebbe az isteni logikába egyre jobban, erre jobban ráhangolódjunk. És hát mi az a Teremtés könyvében, aki más, és mégis olyan, mint én? Amikor Ádám meglátja Évát, akkor azt mondja, hogy na, ő már hús a húsomból, csont a csontomból. Ádám akkor lesz az emberből én, néven nevezhető, az Ádámából, ami a föld anyaga Ádám, mikor meglátja az Évát, aki tökéletesen más, mint ő. És mégis egy vele. Tehát ez az egészen más lesz az, aki igazából a saját identitásunkhoz egyre közelebb tud vinni. És nyilván ennek az archetípusa ez a férfi és női lét, aki egészen más, de az egészen másképp gondolkodó is megnyithat arra, hogy harmonizáljuk ezt az alap képességeinket vagy adottságainkat, mint a kitettségünk és a hatalomgyakorlásunk ebben a világban, és mégiscsak biztos, hogy meghív arra is, hogy hivatásként éljük. Nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem az embereknek a meghívására válaszolva is, Szentlélekre figyelve az életünket.
Kedves hallgatóink, Vesegi Beáta nővért, a 8 Boldogság közösség tagját hallották.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Karitász percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Az orosz-ukrán háborúban súlyosan traumatizált belső ukrajnai családok nyaralhattak a katolikus Karitász szálláshelyén a Balatonnál egy-egy héten át Magyarország kormányának támogatásával. A résztvevők kikapcsolódásáról változatos programokkal a segélyszervezet és az országos rendőrfőkapitányság közösen gondoskodott. A katolikus Karitász belügyminisztériummal közös együttműködése abból az indíttatásból született, hogy a háborús veszteséget megélt családok mentális egészségét támogassák környezetváltozás biztosításával. A segélyszervezet panziójában óvodáskorú gyermektől kezdve a nagyszülőkig olyan családok nyaraltak, akiknek hozzátartozójuk megsérült vagy meghalt a háborúban. A segélyszervezet nyári táborairól Écsi Gábor atya, a katolikus Karitász országos igazgatója nyilatkozott rádiunknak.
Még tart a nyár és tart a katolikus Karitász nyári programja is, amit rászoruló gyermekek számára szervezett. Idén több mint 4000 gyermek nyaraltatását tervezte a katolikus Karitász országosan. Az egyházmegyék különböző helyeken szerveztek nyári táborokat, amely nagyon sokszínű, hiszen vannak napközis táborok, bentlakós táborok, vannak sporttáborok és kézműves táborok. Kiki a lehetősége szerint hívta meg azokat a családokat, ahol a gyermekek számára nem biztosított éppen az anyagi feltételek miatt a nyaraltatás, és ezért számukra biztosítjuk azt az egy hetet, amit remélhetőleg felhőtlenül töltenek el, és nagyon gazdag programokkal megtűzdelve az ország különböző részein. Ebbe a programba még belefér az is, hogy részben azok a menekült családok, akik Magyarországon álltak meg, és itt vannak, és háború elől menekültek gyermekeikkel, a gyermekek számára is fölkínáljuk ezt a lehetőséget. Az integrációs központunkon keresztül több ezer családdal így kapcsolatban vagyunk, és az ottani gyermekek is részt vehetnek ezekben a programokban. De lehetőség van arra is, hogy részben Kárpátaljáról, részben pedig a Kárpátokon túlról, tehát belső Ukrajnából, azokról a háború sújtotta területekről érkezzenek gyermekek, ahol valóban semmiféle nyaralási lehetőség nincs, sőt a háború félelmeit és borzalmait kell megélnük szinte nap mint nap. Több ilyen csoportot is szerveztünk egy nagy összefogás keretében, amelyben civil szervezetek is részt vesznek, és így jutottak el a katolikus Karitász táboraiba. Belső Ukrajnából a gyermekek részben a szüleikkel, édesanyjukkal, vagy nagymamájukkal, nagyszülőkkel, akik akár a Balaton partján, akár pedig az ország más területein nyaralhatnak.
A gyermekek kikapcsolódásáról több szervezet, köztük a rendőrség is gondoskodott. Vereckei Csaba Iván rendőr-dandártábornokot, az Alamegyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét, valamint Sznopek Veronika rendőrfőhadnagyot, az Alamegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallják.
Játékokkal, élménypedagógiai foglalkozásokkal, másrészt délután pedig közös sütéssel próbáljuk meg színesebbé tenni a programot. Múlt héten nagy sikere volt annak, hogy kürtős kalácsot sütöttünk, és ezzel kapcsolatos visszaigazolások azért azok pozitívak voltak abszolút.
Csapatépítő foglalkozást tartottunk még a számukra, aztán kézműveskedtünk is rengeteget, úgyhogy csillámtetoválást készítettünk a piciknek, a nagyon picikéknek, vittünk favasút készletet, és akkor azzal építkezhettek egyet. Színező, gyöngyfűzés, minden szerepelt a programba. Igyekeztünk úgy alakítani, hogy az ő igényeiknek megfelelő foglalkozás legyen, ne pedig a saját akaratunkat erőltessük rá. rájuk, úgyhogy sok mindennel készültünk, és akkor ezekből csak azokat használtuk, ami nekik tetszett. Egyrészt ugye volt egy tolmácsunk, aki segítette a komolyabb dolgokat lefordítani, és akkor a végén pedig a Google fordítót hívtuk segítségül, úgyhogy nagyon szépen tudtunk kommunikálni egymással. A szeretett nyelv az pedig mindenhol ugyanaz, úgyhogy igazából nagyon sokat értettek az ölelésből, a simogatásból. Ez nagyon kedves volt a számukra, meg a mi számunkra is. Még nem próbáltam ki ezt a programot nem magyar gyerekekkel, de úgy látszik, hogy ez tényleg mindenkinél működik, hiszen sütni mindenki nagyon szeret. És elfogyasztani a saját maga által elkészített finomságot, ezt mindenki szereti. Lakásotthonban élő gyerekeket hoztunk még segíteni, és akkor ők négyen még ott voltak velünk. Nagyon türelmesek voltak, és úgy váltunk el, hogy ők feltétlenül jönni akarnak következő héten is, mert hatalmas élmény.
Itt a hajókázás szóba került, hogy azért a balatoni vízirendészet is oda tette magát, mert ők voltak azok, akik biztosították, és ezután is biztosítani fogják ezt a lehetőséget. Tehát itt tényleg úgy működik a dolog, hogy bárki bármilyen képességgel rendelkezik, azt hozzáteszi ehhez a történethez.
A több hetes program sajtótájékoztatóján köszöntőt mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke. Őt hallják most.
Én mostanáig szabadságom voltam, és szabadságom során eljutottam Doberdóba, illetve Észak-Oleszországba, azokhoz a katonasírokhoz, amelyek az első világháborúnak a borzalmainak a következményeit mutatják máig is. Több százezer magyar ember halt ott meg, közel 1 millió olasz, több százezer osztrák, cseh és más nemzetiségű népből származó ember, katona, és megrázó volt, megdöbbentő volt most is több mint 100 év után látni a katonasírokat és az értelmetlen áldozatot, az értelmetlen pusztítást, azt a szenvedést, amit ott valakik éveken keresztül, akár 4 éven keresztül, 3,5 éven keresztül átéltek, akár 1 éven vagy 1,5 éven keresztül, kit, mikor vezényeltek oda, soroztak be oda. Másik oldalról viszont fölemelő és nagyon szép volt az, hogy két nemzet vagy nemzetek, akiket egyébként a nagyhatalmak állítottak egymással szemben, hiszen Olaszország, amikor megtámadta a monarchiát, akkor előtte még szoros kapcsolatban volt a központi hatalmakkal, és mondjuk így, hogy a mi oldalunkon álltak. De hát a nagyhatalmak úgy döntöttek különböző ígéreteken keresztül, hogy szembe állítják monarchiát, Németországot Olaszországgal, és ennek lett a következménye, ez a szörnyű pusztítás. A 2,5-3 éves háború, amely minden szempontból megrendítő. De még egyszer visszatérve felemelő, az viszont, ahogy az olaszok, Olaszország emlékezik erre az időszakra, és amilyen tisztelettel emlékezik ránk, a magyarokra is, vagy a monarchia többi nemzetére, ahogy a katonasírokat tápolják, ahogy az emlékműveket rendben tartják, ahogy kim van adott esetben a magyar emléktábla, vagy talán még zászló is, és amilyen szépen, gyönyörűen emlékeznek meg az ott elhunyt hősökről, és ezeket a hősöket, teljesen mindegy, hogy ki melyik oldalon állt, harcolt, hősként tekintenek rájuk. Mindezt azért mondtam el fölvezetőként, mert most augusztus 2. felében, de ez 2,5 éves, hogy kirobbant az orosz-ukrán háború, amely sajnos nagyhatalmaknak az akaratából és a nagyhatalmaknak az érdekéből történik. Jól látható a fegyver eladásnak az emelkedése, mekkora üzlet kevesek számára, és sokak számára pedig mekkora pusztítást jelent ez. Mekkora üzlet kevesek számára bizonyos földek, területek, ásványkincsek megszerzése, és micsoda szenvedés nem csak a katonáknak, hanem itt is, hogy tapasztalják mindenki, aki ebben a mostani üdültetésben részt vesz, azok számára mekkora szenvedés, akik családtagként túlélik ezt a szörnyűséget, megőzve gyűlnek, adott esetben árvákká válnak, adott esetben súlyos, sérült, hozzátartozott kell évekig, adott esetben évtizedekig ápolni a későbbiekben, mint ezt értelmetlenül. És mindezért egy teljesen egyértelmű, hogy a felelősök azok, akik a háborút akarják, csak azért, mert két testvérnép, két ortodoxiában, ortodox kereszténységben testvérnépnek a sorsát elrendelték, és mindenből hasznot akarnak húzni. Nem véletlenül mondtuk mi azt 2,5 évvel ezelőtt, 2022. február 24-től fogva, hogy Magyarország minden segítséget, de minden segítséget megad a menekülteknek, bárki is érkezik, és bárhonnan, leginkább persze Ukrajnából, és minden segítséget megadunk azoknak, akik nem csak menekültként érkeznek, hanem ott élnek Kárpátalján, Kárpátokon túl, szerte Ukrajnában, és akik ezt a borzalmat el kell, hogy szenvedjék. És ebben a segítségnyújtásban az elmúlt 2,5 év alatt karitatív szervezetek magyar kormánnyal együtt hatalmas nagy munkát végeztek, mint ahogy a hivatásrendi szervezetek szervek is. És én ezt köszönöm mindannyiuknak. Köszönöm így a katolikus karitásznak is, és köszönöm teljesen egyértelműen magyar rendőrségnek különböző állományában szolgáló, magasrangú, és adott esetben pedig különböző alacsonyabb beosztásban dolgozó munkatársainak is, hiszen fantasztikus munkát végeztek, Isten áldja önöket. Ennek része az a mostani nyaraltatás, amelynek során 90 gyermeket, illetve hozzátartozóikat tudjuk nyaraltatni, üdültetni, hogy egy picit enyhítsünk azon a fájdalmon, azon a nehézségen és azon a gyötrelmen, amit át kellett, hogy éljenek. Pici gyermekektől egészen az aggasztjánig bezárólag. Én köszönöm Gyenes Díjas városnak is. Köszönöm szépen azt a befogadó hozzáállást, illetve Zala vármegyének is azt a befogadó hozzáállást is, amellyel nem csak itt, hanem vármegye szerte is ezeknek a családoknak segítenek, illetve gondozzák őket. De köszönöm magyar embereknek is, hiszen annak ellenére, hogy az ukrán felső politika sok minden gyalázatot szor ránk, ennek ellenére Magyarország mindent megtett, erején felül mindent megtett, ukrán menekültekért, rászorultakért, és a mostani esetben is, pedig azokért, akik pedig sokat szenvedtek a háborúban. Az, hogy mi mindent tettünk meg számokban, nagyon röviden hadd soroljam fel. Több mint 1.380.000 menekült érkezett eddig a 2,5 évvel alatt Magyarországra. Több mint 1.380.000, és ezek közül 46.000 menedékes kérelmet nyújtott be, meg is kapták ezt a kérést, és 235.000 pedig ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást kaptak. Az, hogy a vasúton ingyen utazhattak sokáig, és most is sokan, megváltozott feltételekkel ugyan, de most is így van, teljesen természetes. Határon túlra a karitatív szervezeteink, 6 karitatív szervezet, 5.333 tonna értékű árut vittek, ez közel 13 milliárd forint értékű. Mekkora logisztika, mekkora hozzáállás, szervezés kellett ahhoz, hogy mindezt ne csak Kárpátaljára, teljesen érthetően az ott élő magyarok megsegítésére, hanem Ukrajna különböző területeire is eljutassuk, és én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus összefogásnak az eredménye, amelyben nyilván Magyarország kormánya támogatólag lépett föl, de mindezt segítő szervezetek nélkül, segítő szervek nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. És hát ugyanígy fontos az is, hogy a segítségpontokon, amelyekből kettőt még most is fenntartunk a határon, Kárpátaljával szorosan együttműködve, több mint 670.000 embernek segítettünk, különböző módon, szállással, étkezéssel, gyógyszerekkel, orvosi ellátással, vagy akár csak egy szendvicssel is, amire adott esetben a tovább menekülőknek, tovább menőknek segítséget nyújtottunk. De részese volt ennek az időszaknak az is, amit most itt megélünk Gyenes Díjáson, ez pedig nem más, mint az üdöltetés és a táboroztatás. Az elmúlt 2,5 évben többnyire a magyarországi karitatív szervezetek, de hála Istennek önkormányzatok, különböző más civil szervezetek és egyházak összefogásával több mint 11.400 gyermeket, fiatalt, vagy pedig családtagot tudtunk táboroztatni, nyaraltatni. Ennek részesen most ez a 90 fő is. Ebben az évben egyébként meghaladta a 4.000-et ezeknek a táboroztatott gyermekeknek, felnőtteknek a száma szerte Magyarországon. Én nem ismerem teljes mértékben, hogy Nyugat-Európában mi történik. De hogy ilyen arányaiban, létszámában ilyen sok gyermeknek, felnőttnek táboroztatást tervezenek, abban biztos vagyok, hogy ilyen nincsen. És Magyarország mindent megtesz. Nem fegyverrel, még egyszer hangsúlyozom, nem lőszerrel, nem katonával, nem bíztatva tovább a háborúra a háborúzó feleket, hanem pontosan a béke érdekében, a békesség érdekében, és mindazok érdekében, akik szenvednek, akik mit sem tehetnek erről a háborúról, azoknak az érdekében mindent megteszünk, hogy segítséget nyújtsunk, és ez a továbbiakban is így lesz. Támadás ér minket, szerencsére nem fegyveres, de szóbeli és fenyegetés és pénzelvonás Brüsszelből és más nemzetektől, de függetlenül mindezektől továbbra is azt fogjuk hangsúlyozni, és nem csak hangsúlyozni, és tenni is. Katonát nem küldünk, fegyvert nem küldünk, a háborúba nem avatkozunk bele, de minden eszközzel a békének megteremtésén dolgozunk, először is a tűzszünetnek kiharcolásával és annak a megteremtésével, majd utána remélhetőleg a békének a megteremtésével. Magyarországnak ez a küldetése, és emellett pedig a másik, a humanitárius segítségnyújtás. Egész országnak, mindenkinek, aki ebben részt vállalt, óriási nagy köszönet, és köszönetet küldünk magyar kormány részéről, másik oldalról mindenkinek üzenjük, hogy mi a béke oldalán állunk, magyar fiatalok, magyar emberek nem fognak részt venni ebben a háborúban, így is van már sajnos vérveszteségünk kárpátaljai magyarok részéről, akik mit sem tehetnek arról, hogy ebbe az őrületbe belekeveredtek. Isten áldja önöket, köszönöm szépen kárpátaljaiaknak a küzdelmét, kárpátaljaiaknak a harcát, abban a tekintetben, hogy megmaradjanak, hogy bár fogyatkozó létszámmal, de mégis őrizzék az 1000 éves szülőföldet.
Kedves hallgatóink, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnökét hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papidikót hallották.